Hányos rész? Jó, van, 199-es rész.
Hányos rész? Megint itt tartunk.
Ez már a beköszönés volt. Na hát akkor, toljuk neki. Sziasztok, ez itt a Hek és Lángosnak a 199. adása, és itt van velünk Hadnagy. Szervusz, Hadnagy. Azért szólítottam meg Hadnagy, mert éppen ásít.
Igen, köszi, sziasztok.
És itt van velünk Ninja. Szervusz, Ninja.
Hello.
Mi van, mit mondtál?
Sziasztok.
Azt mondtam, hogy
Hadnagy egy helytelen dolgot ejtett ki a száján. Körülbelül olyan súlyos hibát ejtett, mint mikor az Apple helyett almát mondott.
Kezdjük előről.
Nem, ezt majd kivágjuk, Anta, nem, hogy bevág egy izét, egy Mário
ugrást. Nem tudja kivágni, mert egymásra beszéltünk, és szétveri a fejemet lánccal. Kezdjük már előre, ne legyél.
Erkölcstelen zakkant kútyom fitty, hogy temetne be a hó.
Jó van, jó van, jó van, jó van. Jó fejlesztünk antennával. Egyszerű legyen vágni ezt a három órásot. Na, komolyodjuk meg, legfőképpen én. Szóval akkor... Sziasztok, ez itt a Hek és Lángosnak a 199. adása, és itt van velünk mai nap folyamán Hadnagy. Szervusz, Hadnagy!
Sziasztok!
Aki most éppen nem ásított, az előző próbálkozásnál éppen ásított, és itt van velünk Ninja. Szervusz, Ninja!
Szervusztok!
És itt vagyok veletek én is, ez teljesen mindegy, hogy én ki vagyok. Egyébként Béla vagyok, aki nem tudná, sziasztok! És a többiek úgy döntöttek, hogy én vezettem az adást, úgyhogy mindenki kösse be az övet. Nem tudom egyébként, hogy most a jövő héten lesz-e antenna, már úgy hétközben, és ő fogja vágni ezt az adást, vagy nem. Lehet, hogy én fogom vágni ezt az adást.
De maratoni lesz.
De maratoni lesz, igen. Aki nem látta, az a tegnapi logbook, az egy órás lett, úgyhogy, ja, kemény content. De megtudjátok benne, hogy mi van Nördlingenben.
Mondjuk-e, hogy Nördlingen városa a nördök városa, tehát mindenféleképpen hallgassatok logbookot, mert hogy ez most nagyon tuti lett.
Lehet, hogy logbookot is át fogjuk keresztelni nördbookra, vagy nem tudom.
Nördlookot akartam mondani,
Nördlook. Igen, ezt akartam mondani. Úgyhogy, ja, na, hát most, hogy már körülbelül 2 órája beszélgetünk itt egymással, eszünkbe jutott, hogy fel kéne vennünk egy Hek és Lángost is. Van egy ilyen podcast, amiben állítod, ami benne vagyunk, ahol security-ről kéne beszélni, és kiderül, megnyitottam a Trello-t, és kiderült, hogy egy rakás nagyon király hírünk van, úgyhogy, de annak érdekében, hogy körülbelül beleférjünk egy ilyen 1 órába, 1,5 órába, így kőkeményen bele kellett harapnunk egyik vagy másik újunkba, hogy megszabaduljunk egyik vagy másik hírtől. De kezdjük rögtön az egyik legfontosabb hírrel, amit Ninja fog felvezetni, ugyanis közérdekű közleményünk van, ez itt az alert szekciónk, hogy mire kell nagyon odafigyelni, antennám, de majd kéne egy ilyen alert szekció, izé jingle is, mint amilyen a THT-nak THT. Is van, mert az nagyon király volt, de ugyanezen a tekintetben egy ilyen, esetleg egy ilyen szirénázós, alertes dolgot is bemondhatnád azt, hogy így alert, vagy nem tudom.
Ja,
na, Ninja, mi történt?
Lehetne ilyen tötörötörötörötörö, közszolgálati közleményünk következik.
Ez legyen.
Ez a legjobb.
Ne haragudj, akkor már a Command & Conquer-ből vágjuk be valamit, ott volt egy csomó alert, jó? Tehát én azt szeretném.
Alarm, einfallet.
Így, ezt szeretném. Jó, Antana, remélem vetted. Gyertjük a minőségi kontentet adásba is, de ez van.
Csodálatos, én megvettem. Akik használnak Google Chrome webbrowsert, ők sürgősen telepítsék fel a legújabb kiadott frissítést, ugyanis 2 olyan Zero Day-t is patchelt benne a Google, amit aktívan exploitálnak a vad interneteken. Ez azt jelenti, hogy ha ezt használjátok internetezésre, anélkül, hogy feltelepítenétek ezt, akkor bármikor rátévedhettek olyan oldalra, olyan website-ra, ami aztán hát komolyan veszélyeztetheti a gépetek, illetve az adataitok biztonságát. CVS számokat is mondok hozzá, mert közszolgálati közlemény nem lenne közszolgálati közlemény, ha nem lenne benne CVS szám, úgyhogy CVE 2021-38-000 és CVE 2021-38-003.
Ja, szóval patcheljünk mindenképpen Chrome-ot. Tudod, az a pár ember, aki esetleg Chrome-ot használ, őket lehet, hogy ez érinti. Ez mindenképpen érdemes. Hogy is mondják ezt? Ez az exotikus szoftver. Ez a Chrome dolog. ez a böngésző, vagy mi az összmöz. Na, viszont van itt egy másik egzotikus szoftver is, ami Magyarországon az utóbbi időben elég sokat volt a sajtóban. Ugyebár a Pegasusról beszélek, illetve arra gondolok. Megjelent a Telexen egy cikk, ami azonnal felkeltette az érdeklődésemet Pegasus tekintetében, ugyanis kémszoftverekkel is foglalkozó magyar titkos szolga került elő a Pegasus listájából. Ugyebár aki nem emlékszik, oké, el sem mondom, el akartam mondani a Pegasus, de az úgy voltam vele, hogy ez már mindenki kívülről fújja, hogy ezt most skippeljük. Haladni kell, gyerekek. Na, a lényeg az az, hogy van egy titkos szolgálati dolgozó, akinek a telefonszáma előkerült ebből az adatbázisból, ez a Direct 36, ezt egyébként gőzöm nincs, hogy ez micsoda, mert nem is néztem utána, ez nem tudom, hogy magyar, vagy nem tudom milyen portál, mi a szöszmösz. Na mindegy, szóval ők elkezdtek utána nézni, hogy milyen számok vannak benne, és hát előkerült egy ember. És akkor így nyilván a cikk miket a gondolkozik, ugyebár rögtön az ember elkezd azon agyalni, hogy hogyan kerül bele egy ilyen embernek a telefonszáma ebbe az adatbázisba. És hát ugyebár két kézenfekvő magyarázat van rá. Az egyik az az, hogy ő is célpont, mert hogy miért ne lehetne magának az NBS-nek is az egyik dolgozója célpont.
Kiegészítés vagy lábjegyzet Bélához, a Direct 36 vagy Direct 36 egy oknyomozó újságíró központ a neten.
Magyar vagy...
Magyar.
Nemzetközi magyar. Na, köszönjük szépen. Tehát szóval az egyik az az, hogy ő is célpont, az egyik elgondolás, ez teljesen logikus, a második pedig az, hogy egyszerűen csak teszteltek. Tehát, hogy tesztelték az ő telefonszámával ezt a szoftvert, és megnézték, hogy hogyan működik. A Direct 36 fel is hívta elméletileg ezt a számot, és hát várható volt, hogy az illető azt mondta, hogy nem nyilatkozik a témában. És akkor nyilván elgondolkodunk azon, hogy jó, de akkor ez hogyan derül, ugye hogyan derítik ki azt, hogy melyik telefonszámhoz kitartozik. Mert ugyebár ebből az applikációban, ugyebár a leakből kijött egy rakás telefonszámot, látjuk, hogy melyik telefonszám magyar telefonszám. És hát van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy call app, amit én megmondom őszintén nem ismertem, de én nem is vagyok ilyen osint központú, beállítottságú. Nem tudom, hogy ti ismertétek-e ezt a call app dolgot. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, mindenki csóválja a fejét, ez egy nagyon-nagyon népszerű applikáció, legalábbis az applikációnak a honlapja ezt mesélte nekem magáról, hogy a gyakorlatilag hát caller identification, tehát hívó identifikáció, ez számidentifikáció, és az ilyen fő feature-jei között van az, hogy tudod, ilyen spam hívásoknak a szűrésére használja meg, stb. A dolognak az az érdekessége, hogy ez a call app, ez hogyan működik, ez úgy működik, hogy gyakorlatilag beparzolja a te telefonkönyvedet, amikor feltelepíted, és felküldi az internetre, és a call app ebből egy hatalmas adatbázist épített azokból az emberekből, akik gyakorlatilag föltelepítették ezt a call appot.
Ezt úgy hívják, hogy kollaboráció.
És hát valakinek ez azt jelenti, fel volt telepítve a telefonjára ez az applikáció, és el volt neki mentve ez a telefonszám úgy, hogy OVNBS-TEH-LH. És hát ezt kisebb nyomozói vénával rendelkező emberek így le tudják fordítani gyakorlatilag NBS technikai elhárításnak, és hát bejött a dolog, mert ugye a kollega, akinek egyébként nem tudjuk a nevét, mert mégis kéne tudnunk a nevét, az NBS-nek a technikai elhárításánál dolgozik, és fel is hívták, meg is találták, tehát ez valóban ő volt az, aki ebbe belekerült. Tehát valaki föltelepítette a call appot, akinek a telefonkönyvét beparzolta a call app, és ezzel a jelzéssel OVNBS-TEH-LH ezzel bekerült gyakorlatilag a globál galaktikus call app adatbázisba, és ezzel kiszivárgott gyakorlatilag az ő telefonszám. És azon gondolkodtam, hogy ennek egyébként az NBS mennyire örülhet, hogy az embereiknek a telefonszáma ilyen kontextusban belekerül a világ telefonkönyvébe.
Ugye hányszor beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a device management, és hogy a végpontoki eszközöknek a menedzsmentje mennyire fontos, és ugye beszéltünk már több adásban erről, hogy MDM, LDR, meg minden, amihez kapcsolódó finomság, de most gondoljunk bele abba, hogyha egyébként ez a rendszer védett lett volna egy MDM-mel csak, és ugye ez egy alap már, ha céges telefonokat osztogatunk a kollégáknak, akkor ez nem fordulhat elő.
Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire para. Tehát ez a cikk, egyébként azért olvastam, mert kíváncsi voltam, hogy mi lesz itt a narratíva, mert igazából arra számítottam, hogy biztos, hogy lesz a cikknek valamilyen narratívája, és megmondom őszintén, hogy a nagyon nagy narratívát nem találtam, viszont iszonyatosan érdekes volt ez az elgondolás számomra, hogy egyrészt hogy kerül bele a kollapba, hogy ki az, aki föltelepíti a kollapot, ezzel a kollappal kapcsolatban milyen agályaim vannak nekem, aki szeretem a privacy-t és a dolgot, soha nem raknék fel a telefonomra egy ilyen appot, és meglepő volt, hogy ez az app milyen borzasztó népszerű. Mert egyébként értem én, maga a feature az az, hogy megvédenek téged esetlegesen ilyen scam hívásoktól, meg stb. Ez így önmagában jól hangzik, de hogyha te neked az az ára az, hogy ezt a szolgáltatást megkapd, hogy gyakorlatilag odaadod nekik a teljes telefonkönyvedet, és azoknak az embereknek a telefonszámát, akikre valójában nem is te felelsz, tehát te döntesz más emberek helyett. Ez nekem nagyon-nagyon szürke zóna, majdhogy nem ízléstelen irányba megy ez a dolog. Mindenki döntse el magába, hogy gondolja bele, hogy valakinek benne van a telefonkönyv, az illető föltelepíti a kollapot, mert látja, hogy mennyire népszerű és mennyire király ez az applikáció, és még egyszer mondom, tehát ez egy full legit applikáció, tehát ez nem egy szürke zóna, nem tudom, ez borzasztó népszerű. De azt csinálja, hogy beparzolja a telefonkönyvedet. És megy fel az összes ember.
Ilyen van, rengeteg ilyen akadás van.
Van, de ez nagyon, mert gyakorlatilag kiszolgáltatsz mindenkit, anélkül, hogy megkérdeznéd az adott illetőket arról, hogy mennyire szeretnének ebben ők részt venni. Szóval...
Vagy hogy publikálhatod-e a telefonszámukat, mert itt ez a nagyon nagy probléma.
Ez. És hogyha oda van írva az illető, tehát hogyha neked úgy van elment, tehát nem úgy mentetted el, hogy egy mucika, meg macika, meg nem tudom mi, hanem odaírtad a teljes nevét, és hát nézzünk önmagunkba, azért volt, hogy már úgy mentettünk el valakinek telefonszámot a telefonunkba, hogy a teljes nevét...
A baromarcú.
Igen.
Nevetből.
Hogy az egész nevét odaírtuk, akkor az embernek az egész neve ott lesz. És hogyha te rendesen, mint egy jó gyerek, mert láttam ilyeneket is, akik... fényképet feltöltenek a telefonba az adott illetőhöz, akár címet, az mind megy föl. És ez mind megy föl.
Születésnapot, névnapot, az összes családtag, relációt, mindent, tehát hogy
ja.
Meg
gyakran tudod, az van, hogy megy az enrichment ezerrel. Tehát így beírod a nevét, a telefonszámát, és akkor ő megnézi, hogy egyébként Telegramon van egy profilja, onnan leszed még egy profilképet, Facebookon is van, hoppá, ugye az app azt tud keresni telefonszám alapján, összepárosítja a profilképpel, összepárosítja még egy-két dologgal, és azután, ha ezt egy ilyen app kiviszi, mondd.
Azt hagyjam, de jönnek az e-mail címek még hozzá.
Így van, na igen.
És akkor jön a céges e-mail címe, jön a privát e-mail címe, jön a mindenfajta social platformos cucca, a kuntya, stb. Tehát, hogy brutko, nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy pár évvel, hát 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt ebből pont egy balhé, hogy volt egy alkalmazás, és most sajnos nem teszem a neve, nem emlékszem már rá, mert hogy nincs, és mondta, annyi van már most, mint hogy Dunát lehet vele rekeszteni. De pont erről szólt, hogy azt tudtad megnézni, hogy a párodnak a telefonkönyvében mi van benne, és hogy csaletéged, és stb. És ebből a kóriási balhé volt. És gyakorlatilag ugyanezt tudja ez most, ugyanazt a megosztást, és ahhoz, hogy te használhassd az alkalmazást, figyelj, hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az adressbookot megoszd. Tehát itt kezdődik a probléma. Tehát ha te használni akarod ezt, akkor ugye abból meg kell osztani, és ugye így fordulhat elő, hogy ez van. De ugye megint visszatérve egy kicsit az előbbi megjegyzésemre, ha van egy jó MDM, és már az MDM képes erre, ahol lehet állításokkal, beállításokkal szabályozni az, hogy mi az, amit telepíthetnek minden, és ha már ez az app nem jön föl, akkor nem jön a megosztási kérelem, és akkor ha jóvá hagyod, ha nem, ugye már nem megy ki az egész információ. Hát kőkemény infók, ahogy Ninja is mondta, tudnak kiszivárogni annélkül, egyáltalán tudnánk róla, mert ahogy az enrichmentről beszélt Ninja, tehát gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy kontaktoltok valakivel, és onnan is még felszed pár infót, a profilképet, a bármit, pillanatok alatt egy olyan fajta osint hadművelet építhető erre a túlra rá, hogy valami hihetetlen. És mindent is össze fog szedni, mert amit te vele kommunikáltál, amint gyakorlatilag létezik a világegyetemben róla kettőtök között, az úgy mindent hirtelen összeszippadja, és akkor meg lesz. Mert egyébként alapból a telefonok ugye ezt megcsinálják, ő meg fölkapkodja az összeset, mert hogy ha nem engedélyezed ezt a fölkapkodást neki, akkor nem is fog futni.
És egy ilyen tipikusan, ez egy jó technika egyébként, hogyha van egy telefonszámod, és szeretnéd tudni, hogy kié, akkor fogja egy Android emulátort, vagy éppen egy saját Android készüléket, tök mindegy, ad hozzá az illetőt a telefonkönyvhöz, majd kezd el megnyitni a messengereket, a különböző üzenetküldőket, és TikTokokat, és egyebeket, és
Viber, TikTok,
Vibereket,
WhatsApp,
mindent, és szépen ott lesz benne. Ha ott van, akkor ő a usernevet ki fogja írni, és szépen lehet vele menni tovább. Vagy a Real nevet, a Messenger-t.
Gyakorlatilag tomboltam, amikor beléptem a Signalra, mert hogy egy kollégámmal szerettem volna beszélni, és gyakorlatilag az összes ismerősöm a telefonkönyvemben, aki szintén használja a Signalt, és mondjuk én nem akarok velük beszélni, azok úgy felpoppoltak, és rögtön így jöttek, hogy jaj, szia Béla, hogy vagy? Én meg úgy voltam, hogy ez komoly. Én nem kérdezte meg, hogy mi a szal, hogy én azt akarom-e, vagy nem akarom. Egyszerűen ott volt, és jöttek az emberek, hogy jaj, szia, de rég nem beszéltünk. Oka van. ez a szia. Jaj, de jó, hogy újra beszélünk. Nagyon-nagyon kellemetlen.
Téged is ismerlek.
Nagyon-nagyon kellemetlen volt, az kell, hogy mondjam, hogy a Signal ilyen dolgokat. Szóval nagyon-nagyon veszélyes. Igen, és amit Ninja mondott, az, hogy ezeket felrakod, Android emulátor ott vannak, nagyon-nagyon veszélyes. És nézd meg, egy MBS-es kollega. Tehát tudjuk, hogy milyen kritikus környezet lehet ez a dolog.
És akkor még menjünk tovább, hogy a Android emulátor meg minden. Belemész ebbe a ökoszisztémába, mert ugye valljuk be, azért van az androidos, meg van az iOS-es ökoszisztéma, tehát most tetszik vagy nem, de azért a két legnagyobb. Belemész az androidos ökoszisztémába, és akkor elkezdesz ugye Google Play, akkor a Google Play-hez tartozó akkontok, akkor az már Google akkont, akkor ehhez kapcsolódóan még több info, meg így, és az összes társasági hálót szintén feldobja ezzel kapcsolatban, ismerősi hálót, most mindegyinek hívjuk, és abban a pillanatban a kontaktokon keresztül mindent is tudsz megint. És nagyon furi, mert hogy nekem annó volt egy céges telefonom, ami nem Apple branded volt. Mindegy, melyik gyártó, de Android futott rajta, és képzeljétek el, hogy pont körülbelül 2 vagy 3 hónapja pop-upolt fel az egyik ismerősöm, hogy úristen, megvan a számod, és hogy valamikor múlt héten képzeld el, hogy lefrissítette az egészet, és valami nagyon furcsa hajú, nagyon furcsa kép van rólad. Mondom, nem mondod, ő már úgy ismert meg engem a mostani állapotomban, ami egyfajta fizikai külsővel jár, az, amikor az az eszköz volt nálam, akkor meg teljesen másképp néztem ki. Ugye volt katonáknál, ez előferdül.
Igen.
És teljesen sokkot kapott, mert hogy ő azt hitte, hogy engem meghekkeltek, és akkor így a profilommal lett valami, és mondtam, hogy nem, tehát ez a nature természetes evolúciómnak a része, hogy így abból ez lettem. Tehát, hogy ez hozzám tartozik, de az a kép, az gyakorlatilag olyan 12 éves lehet. De frankon,
és előkerült valahogy mégis.
Elő. És úgy, hogy gyakorlatilag annak a gyártónak az ott az eszközeit nem használom, mondom, ez egy Android platformos cucc. Azt hiszem, hogy körülbelül egy évig volt a munkáltató által biztosítva számomra egy ilyen eszköz, és a tetejében ott kötelező volt a központi AD-ba ugye fényképpen megadni magadat. Tehát érted a kapcsolatot? Tehát, hogy én nem is odaadtam meg, hanem csak az AD-nak, és az AD-ból fölkerült oda a gyártóhoz, a gyártótól ez továbbment, és ennyi cseszett év után képes volt lecsorogni a rendszerbe, és így megmondom őszintén, hogy ez egy jó tanulság volt számomra is. Hogy, tehát azért GDPR megtörlés, mi?
Uh-huh. Aha.
Ja, persze.
Veszélyesek ezek a dolgok.
Hiszek én a templomba.
Na, úgyhogy a kollapot azt így mindenki rágja el magában. Még a cikkről szeretnék egy-két gondolatot megejteni, hogy igazából azért kezdtem el olvasni, mert igazából kíváncsi vagyok, hogy még mindig ott tartunk-e, hogy most hüppögünk azon, hogy van-e ilyen, hogy Pegasus, mert ugyebár ezt már megbeszéltük, és kimondottan pozitívan veszem észre, hogy nagyon sok ember már érti, és akár így hekkés lángoson kívül is, hogy az egy dolog, hogy az MBS-nek van ilyen képessége, tehát ezen nem kell meglepődni, nekik ez a feladatuk. Hogy már nem annyira lepődünk meg ezen. Így a cikkben is volt egy kicsi olyan dolog, hogy az elején még, hogy ez alátámasztja, ez nem kell alátámasztani, tehát ezt tudjuk, hogy ez így működik, tehát nem kell ezen meglepődni, hogy van Pegasus, meg ilyen dolgok, tehát ez teljesen jó. És igazából a cikk végére, az elején kicsit haragudtam a cikkre, de aztán így a cikk végére nagyon jól összefoglalta, hogy még milyen események voltak az elmúlt pár évben, volt a FinSpy, volt a Hacking Team-es téma is, és ezekről is kimondott a jó információkat összegyűjtöttek technikai, úgyhogy ezeket igazából tudom ajánlani a cikket így elolvasásra. Ha azon túlteszed magadat a meghökkentő tényen, hogy az MBS információszerzéssel és lehallgatással foglalkozik. Igen, tehát hogyha ezen a sokkon túl vagy, akkor igazából összességében szerintem ez nem egy rossz összefoglaló, ami ez a cikk. Úgyhogy én igazából a végére pozitívan csalódtam, pedig kis ízével mentem neki, kis reménnyel mentem neki. Ami még egyébként eszembe jutott, hogy ugyebár fel vagyunk akadva azon, hogy ellenzéki politikusoknak a telefonján is megtalálták a Pegasust. És azon gondolkodtam, hogy Mi van akkor, hogyha ez az ellenzéki politikus mondjuk tényleg megérdemelte a Pegazust, és nem pedig nem azért, mert ellenzéki politikus, hanem mert mondjuk tényleg olyan dolgokat csinál, mert mit tudom, síkasztás, meg ilyen dolgokat, hogy tényleg egy eljárás van ellene éppenséggel. Vagy mondjuk akár terror, valamilyen terror csoporthoz van kapcsolata, stb. Tehát mi van, tehát a másik oldalról, tehát hogy ha valaki ellenzéki politikus, akkor az egyenlő azzal, hogy őt nem lehet megfigyelni, vagy hogyha te párt közeli vagy, akkor se lehet téged megfigyelni. Szerintem ez ennek a dolognak több szintje van. Mert ugye már nyilván az ember rögtön azt látja, hogy na, az állam megfigyeli az ellenzéki politikust. De mi van akkor, hogyha tényleg? És egyébként nagyon sok mindent el tudok képzelni a mi kormányunkról, de ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és ez megint csak szerintem ott vagyunk, hogy nem fekete vagy fehér.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ellenzéki politikust megfigyelnek, de a simát is. Tehát nem az lesz a kérdés egy politikus kapcsán, hogy melyik rációhoz tartozik, vagy melyik irányt képviseli. Az lesz a lényeg, hogy valakinek szemet szúrt-e, és kaptak engedélyt rá, hogy megfigyeljék, és innentől kezdve az összes többi tök mindig.
Én igen, pontosan ide akarok kiukadni, azt meg sajnos nem tudjuk eldönteni, és valószínűleg soha nem lesz rá belátásunk, hogy ez az engedélyeztetés, ez jogos volt, vagy nem volt jogos. De azon,
nem is kell vele foglalkoznunk.
De magán a tényen, hogy valaki pont ellenzéki politikus, ezen nem kell feltétlenül megbotránkozni. Tehát, hogyha tovább nézünk, tehát, hogy tudod, nem lát, ez a tipikus, ez a nem látjuk a fától az erdőt, hogy el tudom képzelni egyébként, hogy ebben az országban valaki csak azért figyelnek meg, hogy mert mondjuk ellenzéki politikus, de azt is simán el tudom képzelni, hogy valaki ellenzéki politikus, és mondjuk valami olyasmit csinál, amiért érdemes megfigyelni.
Hát vagy a másik, ami ennél talán egy fokkal még érdekesebb lehet, az, hogy valakit úgy figyelnek meg, hogy nagyon fontos ebbe a szerkezetbe, és csak meg akarnak róla győződni, hogy mindig az esküjének megfelelően viselkedik, és tesz dolgokat. Tudjátok, van az a kontroll, amikor nem arról van szó, hogy te rosszat tettél, és azt nézik, hogy lebukjál, hanem azt nézik, hogy az egyébként felkent esküdhöz hű vagy-e. És ugye ez megint ugye a hátteremnek köszönhető, de bőven vannak ilyen beosztások, ahol ezt folyamatosan csekkolják, és rendszeres időközönként megnézik, hogy te még mindig az a fethetetlen vagy-e, és alkalmas vagy-e annak az ellátására. És nem tudhatod. Honnan tudhatnád, hogy ez most melyik?
Egyébként pontosan ezt hozták még föl a cikkben, hogy az adott kollega, aki az MBS-nél dolgozik, hogy ez akár egy átvilágítás is lehet, illetve egy kontroll lehet az ő irányában, hogy tényleg azt csinálja-e, amire felesküdött. Pontosan erről van szó. Úgyhogy szerintem ezek nagyon érdekes gondolatok, ezeken érdemes gondolkodni. Remélem, hogy mások is így látják, de szerintem evezzünk tovább Magyarországról, mert nem szeretek Magyarországról beszélni, és mert hogy a világ többi része az legalább olyan érdekes, ha nem érdekesebb, mint Magyarország. Mi van külföldön?
Hoztam magammal egy érdekes hírt, ami kapcsolódik is ehhez, meg nem is, ugyanis nagyon jó volt a közös chattingon látni Krudok Skruonak a bejegyzését. Ő betolt nekünk egy cikket oda, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag amerikai erők állomásoznak Tajvánon, illetve aztán a cikk szerint egyébként máshol is, de ez volt a fő célpont. És egyrészt köszi az infóért, mert ez mondjuk az én radarom alatt pont elrepült volna. Másrészt viszont nagyon érdekes az egész szituáció, ugyanis maga a problémakör onnan indult, hogy ennek ilyen történelmi okai is vannak, hogy Kínára vonatkoztatva azért a környező országok, tartományok, szervezetek, nem tudom én mit, tehát mindenfajta egyezményeket kötöttek. Nem fogunk most belemenni abba, hogy ki milyen egyezményt kötött, mert szerintem az ügy szempontjából lényegtelen. Viszont nagyon fontos az, hogy akkor, amikor katonai műveleteket hajtunk végre valahol a világba, akkor vannak bizonyos zónák, és vannak bizonyos határok, amiket illik betartani az egyezményeknek az egyessége kapcsán. És ugye abban a pillanatban, hogy valahol ez sérül, és ezt mondom úgy, hogy nem is feltétlenül fizikailag sérül, de feltételezhető ennek a határnak a sérülése, abban a pillanatban ugye a partik egymásnak ugranak. Akik az egyezményt anno esetleg jóváhagyólag aláírták, hogy akkor tekintette vannak egymásra, és betartják. Ennek ugye lehetnek a katonain kívül gazdasági okai, politikai, mindenfajta egészségügyi, vagy ne adj Isten, bioszférát érintő okai, de a lényeg az, hogy valami sérül közben. Itt ugye a cikk arról szól, hogy az amerikaiak egyébként 3000 egységet állomásoztatnak Tajvan szigetén, illetve további 28 ezret Koreában. És ugye az a gond ezzel, hogy Kína ezt első körben már rögtön fenyegetésnek veszi. Na most abban a pillanatban, hogy ilyen hírek röppennek fel, akkor kevésbé szokták azt vizsgálni és összeszámolni, hogy valóban ott áll-e annyi darab katona. Esetleg annyi darab tenger alatt járóba állomásozó katona, vagy hajón állomásozó katona, vagy repülő éppen arra repülte annyi, aminen ilyen fért. Ezt kevésbé szokták számolgatni, viszont magát a veszélyt és az egyezmény szövege alapján a lehetőséget, hogy ez előfordulhat, azért szokták vizsgálni, és hát most az történt, hogy született egy bejegyzés, ami azt próbálta indikálni, hogy ez így létrejött, és ennyi ember állomásozik azokon a környéken. Kína ezt rögtön fenyegetésnek vette, és igazából mondhatnánk azt is, hogy a szuverenitását érintő kérdésként kezelte, és fenyegetve érzi magát, ami háborús intézkedéseknek az eljövetelét, következtetését, foganatosítását eredményezheti. Na most a backgroundhoz hozzátartozik az, hogy hol volt, hol nem volt az az időszak, amikor egyébként Taiwan még például kínai tartományként működött, és a kínai kimondottan érzékenyen érinti, kínaiokat kimondottan érzékenyen érinti.
Igen, ezt, nagyon komolyan, ezt a Taiwan dolgot ezt nagyon komolyan gondolják. Én úgy veszem észre ezt az utóbbi időben, tehát ezt nem veszik félvárra, maradjunk annyiba.
Érdekes dolog ez egyébként, és most nem fogunk erre kitérni, de a világon vannak olyan szigetek, és vannak olyan területek, amik katonai szempontból és az átvonulás, illetve a fegyverkezés szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. És Taiwan egyébként pont ilyen. Tehát a bizonyos területeket megpróbálsz elérni mindenfajta távoli hadviseléssel, akkor kiindulási pontként ezeket lehet használni. És érdekes dolog az is egyébként, hogy Magyarország Közép-Európában pont hasonló szerepet tölt be. A déli régiókra vonatkoztatva hasonló funkciókkal bír. Tehát bizonyos földrajzi lokációk ellátnak olyan feladatokat, amivel azért ilyen értelemben stratégiai szempontból nem mindegy, hogy ki gyakorol felügyeletet felette, és bár a Taiwaniak jelenleg önálló entitásként működnek a világban, előfordulhat az a helyzet, hogy valaki...
De Kína ezt nem így gondolja.
Kína még most ezt így gondolja.
Igen.
Egyezmények vannak erre vonatkozóan, hogy ők így gondolják, viszont abban a pillanatban, hogy ezek az egyezmények és ennek a feltételrendszere ezeknek az egyezmények sérül, másképp fogják gondolni, és hozzáteszem, jogosan fogják másképp gondolni. És innentől kezdve ugye megint egy más típusú világkép áll már föl, de ebben most nem menjünk bele. A cikk alapján, ugye, ami érdekes dolog itt az, hogy vajon tényleg ott vannak ez a darab szám, vagy nem. És ugye... Sokszor szoktak politikai indítatásból kísérletezni azzal, hogy ki mit reagál a másiknak a különböző lépéseire. Ugye ezzel kapcsolatban szoktak ilyen típusú hírek felröppenni, hogy adott mennyiségű katonai szerv állomásozik valahol. Szoktak olyan hírek felröppenni, hogy egyébként atomfegyverkezés szempontból fontos eszközök letelepítésre kerültek valahol. Szoktak olyan hírek felröppenni, hogy egyébként atomfegyverkezéssel kapcsolatos teszteket folytat valamelyik állam, és akkor azért ennek lenne jó pár példája, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, viszont azért összességében a legtöbb esetben ez egyértelműen azonosítható, hogy ez egy fake news, vagy tényleg van mögötte valami. Ebben az esetben egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis egy bizonyos amerikai kolléga, a szenátus tagja twittelt ki egy olyan dolgot, ami megalapozta ezt az aggályt a kínaiak számára, és gyakorlatilag ő írta azt, hogy már pedig igenis ilyenfajta bő katonai erővel megáldott csoportosulás van Taiwan szigetén, meg ahogy emlegettük is Észak-Koreában. És ugye ez azért lesz érdekes, mert ezt megerősíteni, és figyelj, meg cáfolni sem tudták. És ugye ez az utóbbi lesz a rosszabbik, igen, a rosszabbik és kellemetlenebbik része, mert bár való igaz, hogy volt időszak, amikor egyébként volt ilyen típusú amerikai katonai jelenlét abba a régióba, jelenleg nem feltétlenül igaz. Viszont hogy mondjam, ezzel nem szoktunk viccelődni. És manapság sajnos a nagyon sok típusú social platform és social média kapcsán azért előfordul az, hogy meggondolatlanul posztolnak emberek dolgokat, ugye ezt érezzük a saját bőrünkön is, és nem feltétlenül gondolnak bele abba, hogy ezeknek a következménye mi lehet. És ezért hoztam igazából a hírt, és tényleg köszi Crudox Crew, mert hogy gyakorlatilag itt, ha most a poszt arról szólt, hogy kiszivárogtatnak valami, most nézzük meg, azért az amerikai állam szempontjából ez egy gyakorlatilag titkos adat lehet, hogy mennyi had állományt állomásoztatnak valahol, ez az egyik lába, akkor is gáz van. Hogyha valaki meg úgy gondolta, hogy kiposztol egy ilyet, és teszteli a kínaiaknak a reakcióját, mert egyébként tényleg szoktak ilyet, akkor is gáz van, mert nem kapott rá approval, tehát nem kapott rá engedélyt, hogy ő ezt így tesztelje. Igen. És ugye az előző adásban beszélgettünk erről, hogy mennyire vékony a határ azzal kapcsolatban, hogy az államok mikor fognak úgy dönteni, hogy az internet kapcsán is szuverenitást jelentenek be, szabályozzák az összes tartalmat, meg fogják határozni, hogy mi kerülhet publikálásra, vagy nem, stb. Stb. És ugye ezek azok az esetek, amikor erről teljesen aggódnunk kell azon, hogy ez az idő el fog tényleg jönni. És ugye egyre többen, vagy egyre jobban ebbe az irányba megyünk, hogy gyakorlatilag valamilyen értelemben az internetet meg kell rendszabályozni, mert nem lehet csak úgy felelőtlenül kiposztolni bármit. És ugye teljesen mindegy ez, hogy egy repülőbázis épült föl Minecraftba, teljesen mindegy, hogy egyébként egy másik tankos játékban teszem közzé az egyébként real-time tankinformációkat, hogy ez nem is így néz ki, vagy esetleg erről hazudozok, vagy tippelgetek, hogy mennyi katona állomásozik az adott régióba. És azért innentől kezdve azért ez egészen veszélyes üzem kezd lenni, mert az ilyen típusú tweetek, információ megosztások, meg posztok azt eredményezhetik a politikai hadszíntérben, hogy gyakorlatilag a digitális térben létrejönnek tényleg azok a határok, amit az előző adásban is mondtam, hogy mennyire tartok tőle, hogy létre fognak jönni, és lőn.
Én valahol még volt szívem mélyén, egyébként múlt héten hallgattam a beszélgetéseteket ezzel kapcsolatban, is szuper érdekes volt. Viszont egyébként azért szeretek hekéslágos részekben nem benne lenni, mert akkor hallgatóként tudom hallgatni, és tudom élvezni, amikor nem vagyok benne. De ez egy szuper érdekes dolog volt, hogy hol vannak a határok, és azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha kijelentenénk azt így nemzetközileg, hogy így az internet az így nem komolyan vehető. Tehát, hogy tudod, ugyanúgy, ahogy például az interneten mondjuk nem tudsz, jó, most már lehet így hivatalos dolgokat intézni, de ugye sokáig nem lehetett hivatalos dolgokat intézni, hogy az, ami az interneten van, az így gyerekes és komolyan vehetetlen, és hogyha tényleg akarsz mondjuk valami idézés a hadüzenetet, vagy nem tudom mit, akkor azt hivatalos csatornákon kell eljuttatni, és minden, ami ott történik, az infantilisnek van gyakorlatilag minősítve. Nyilván a kémkedés meg az összes többi dolog az nyilván az teljesen más téma, de hogy így a hivatalos kommunikáció tekintetében nyilván, hogyha mondjuk információ leakelődik, és mondjuk nem valaki konkrétan mondta, hanem tudjátok, a klasszikus, a Stráván körberajzolta a katonai bázist, az információ leakelődésnek minősül, de hogyha valaki hülyeségeket ír a Twitteren, azt mondjuk nem lehet komolyan venni.
Igen, csak ilyenkor tudod bennem felmerül az, amit szoktam mindig így a gyerekeknek is oktatás közben mondani, hogy az internetnek nincs lektora.
Addig jó, míg így van valahol. Meg nem tudom. Hát, mondjuk ez fekete-fehér.
Ugye? Na látod, már mi itt más gondolunk róla. Tehát addig jó, amíg nincs, és mindenki megoszthat bármit is, saját hite, hiedelmvilága, backgroundja, tapasztalata, nem tudom, matematikai készség, vagy bármi alapján. Hozzáteszem, hogy ezek a lehetőségek nagyon sokat lendítettek előre, azzal kapcsolatban, hogy a tudomány hol tart most. Mert hogy igen, a sok közösségi tudat és a sok információ és a sok gondolat egyszer aztán lekistályosodik, és végül nagyon, nagyon jó és nagyszerű ötletek születnek. De ezzel kapcsolatban ugye nagyon nagy veszélye ez, amit most ugye taglalunk a cikk kapcsán, hogy nem tudod megmondani, hogy ki a hiteles forrás. Nem tudod megmondani, hogy ki az, aki igazat mond, és valahol a végeken aztán végképp nem tudod megállapítani, hogy vajon akkor így van-e vagy nem. Mondd, Ninja.
Igen, tehát nagyon hallgattam, és csendben voltam, mert nem tudtam, hogy mit tudnék ehhez hozzáfűzni igazából, de végig ott motoszkált a fejemben az a gondolat, hogy értem, amit mondasz, Béla, hogy oké, ne vegyük komolyan az ilyen dolgokat, természetesen a diplomácia valószínűleg nem fogja ezt komolyan venni, mert mondjuk keresztül megy 3-4 szűrőn a hírszerzésen keresztül, meg ellenőrzik, stb. Oké. Okay. De a lakosság, aki meg ezt olvassa, ő viszont sajnos ezt el fogja fogadni, legalábbis rumorként, vagy hogy mondják, pletykaként, vagy akár hírtényként is. Erre ugye ezt meglavagolják még ráadásul a konteósok, és egyből lesz belőle egy olyan hullám, ami pedig már egy kedvezőtlen irányba tudja elvinni, hogy akár egy diplomáciai kapcsolatot is, mert mondjuk elkezdenek itt, amin mondjuk csak mondok egy példát, elkezdenek mondjuk nemzetiségi iskolákat gyújtogatni azért, mert azt olvasták, hogy az a nemzetiség az éppen valami rosszban töri a, vagy rosszon töri a fejét. Úgyhogy ez egy nehéz és nagyon, hogy mondják ezt, rizikós terület.
Kényes,
köszönöm, ez a jó szó. Nekem ennyi hozzáfűzni valóban csak, hogy nyilván ezt van, aki a helyénket tudja kezelni.
Ebben 100%-osan igazad van, hogy a közhangulatot egy ilyen esemény borzasztóan meg tudja határozni, ugyebár nem számtalanszor láttuk az elmúlt 4 évben, hogy Trump a Twittert hogyan használta, és ez egy valóban egy nagyon, nagyon érdekes kérdés. A másik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy ugyebár sok ilyen szélsőséges csoportnak a Telegram csatornáján vagyok, és nagyon gyakran van az a tematika, hogy kiszorítva érzik magukat. Úgy érzik, hogy elvették tőlük a platformot, amikor Twitterről, YouTube-ról, Facebookról blokkolják őket, és hogy úgy érzik, hogy elvették a platformjukat, és nem tartják szem előtt, hogy az internet szabad, tehát bármikor tud ő csinálni egy weblapot, ahova olyan hülyeséget posztol, vagy éppen nem hülyeséget, vagy olyan dolgot, amiben ő hisz, amit szeretne. És az ő honlapjáról senki nem fogja tudni azt onnan leírtani. Oda kirakhat videót, hanganyagot, képanyagot, amennyiben az nem törvénysértő, az ott lesz az interneten. És hogy onnantól kezdve az a dolog hány embert ér el, az már csak rajta múlik, és azon, hogy az a gondolat az mennyire tud terjedni. És én értem, hogy persze sokkal könnyebben terjeszteni egy gondolatot Facebookon, ahol ott van x milliárd ember, de ettől függetlenül nincs az, hogy ő neki a hangját teljesen elvették.
Nekem egy kicsit ezzel kapcsolatban, amit mondtál, a tudatmódosítószerek jutnak eszembe, mert a Trumpos kampánya kapcsán azért bennem ez erősen felmerült, hogy vajon hol van ennek a határa. És természetes, hogy nem fog magyarországi helyzetekről beszélni, csak nemzetköziekről, de azért gondoljunk bele abba, hogy a most meglévő kampányokkal, tévé reklámokkal, plakátokkal, mindennel, ugye megint hol tartunk mi is, és akkor Trumpfal példálozunk, pedig van nekünk sajátunk, akivel lehetne, és effektíve azért.
Igen, hát megy a propaganda, ugyebár, az nem hiába létezik már az időtlen idők óta. De most, hogyha csak azt nézzük, hogy a platform, tehát hogy bizonyos gondolatoknak a platformjának a megszüntetéséről azáltal, hogy valahonnan blokkoljuk őket, tehát még ott tartunk szerintem, hogy az internet valamilyen tekintetben azért még mindig szabad. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha bárhol bárki bármit posztolhatna. Ugyebár vannak olyan elképzelések, hogy hivatalos terekké nyilvánítani, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, hogy mert ugyebár most csak a legegyszerűbb, a Facebook egy cég. A Facebooknak van egy oldala, ő a saját oldalukon azt engedélyeznek, amit ők akarnak. Viszont olyan kihatása van, hogy államilag és illetve világszinten is kihatása van, úgyhogy nem biztos, hogy egy magáncégnek kéne ezt felülbírálnia. Nehéz téma egyébként, nehéz megmondani, hogy hol az igazság. Na szóval igen, az internet és a platformnak az elvonása, illetve hogy mi a hivatalos kommunikáció, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ezen fogunk még elmélkedni az elkövetkezendő években egy keveset, nem csak mi, hanem valószínűleg sok más ember is, akinek ez a munkája, hogy ezt kitalálja, hogy ezzel mi legyen, meg hogy legyen. Nem látok egyelőre megfelelő megoldást, de nézzünk másik országokra is. Nincsenek, te hoztál híreket Izraelből. Ez egy ilyen földrajzos adás lesz megint, hogy a világ minden részéről hozunk dolgokat.
Nagyon szeretem az alliterációkat, úgyhogy azt mondom, hogy végre wifi vizekre evezünk, és ugye az egyébként a wifi az a szívem csücske. Régen foglalkoztam már vele, ott ragadtam le, nem nagyon követtem a technológiát, hogy a WPA3-as titkosítást úgy lehet feltörni, hogy igazából be kell gyűjteni a handshake-et, amikor az eszközök egymással megbeszélik azt, hogy ők most itt kapcsolatra lépnek, és ezt ezt lehet hát így szótárral, meg brute force-szal törni, meg lehet macskázni, ugye a hash-kettel, és akkor gyakorlatilag idők és erőforrás kérdése, hogy ki lehet-e nyitni, meg hát nyilván a jelszó erősségétől is függ. De az a helyzet, hogy ez egy kicsit elhaladott már e fölött a világ, és van egy sokkal jobb támadás. És ezt vizsgálták meg Izraelben, a Tel Avivban a kutató. Úgy csinálták, hogy fogták magukat, építettek egy $50 kis kütyűt, ami egy wireless sniffer gyakorlatilag, és a város utcáin így mentek, mendegéltek, és összegyűjtöttek 5000 Wi-Fi access pointnak a hálózati adatait, így a levegőből így kifogták őket antennával, hol lehet, hogy antenna ott van. Na mindegy, ez most...
Biztos vagyok benne.
Lehet, hogy leutazott, és ezt csinálja. Ő gyűjti az adatokat. Na minden esetre ezeket így összegyűjtötték, és elkezdték offline elemezni. Tehát ugye, mint mondtam, volt ez a régi technika, de van egy újabb módszer. Jens Stübe, vagy Steube, Atom néven, ugye Atom az ő handlője, 2018-ban publikált egy érdekes támadási módot ezeken a wifi hálózatok ellen, ugyanis ez arról szól, hogy elég egyetlen egy frémet elfogni egy kommunikációból, egy WPA3-as kommunikációból, amely tartalmaz egy úgynevezett PMK-ID nevű részt, egy szekciót, egy mezőt gyakorlatilag, ami egy derivátuma gyakorlatilag az access pointnak a MAC adresszének, benne van a kliens MAC adressze is, a PMK, az a pairwise master key, az a titkosításnak egy nagyon fontos eleme, és a PMK név. Ezek a mezők alkotják ezt a PMK ID-t, és ezt közvetlenül hash-kettel lehet brute force-olni, illetve szótárazni. És hogyha gyenge a jelszó, akkor ebből szépen azért nagyon gyorsan ki lehet találni, hogy mi a helyzet, és óriási előnye tényleg, hogy nem kell a handshake-et megvárni. Ha nincs handshake, éppen nincs az, hogy most ők kapcsolódnak, akkor régen azt kellett csinálnunk, hogy be kellett küldenünk olyan csomagokat a kommunikációba, amitől lebontották egymástól a kapcsolatot, tehát meg kellett szakítani, le kellett tépni az ő kapcsolatukat, hogy újra kapcsolódjanak, és akkor ezt el tudjuk fogni. Szó sincs már ilyesmiről. Elég egyetlen egy frame, és hát ezt vizsgálták ők, hogy ebből az 5000-ből ugye hány gyenge jelszavas lesz, és akkor mit lehet ebből kitalálni. És az első lépésben maszk attackot hajtottak végre rajta, aki a hasis macskával már azért jól ismeri egymást, a hash-kettettel, ő tudja, hogy van egy ilyen maszkos támadás, ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy felvesszük a arcunkra a maszkot, és akkor...
A simaszkot.
Igen, és fenyegetjük a másikat, hogy adja ide az óráját, hanem a maszk attack az azt jelenti, hogy gyakorlatilag leszűkítjük a kombinációs teret egy maszk segítségével, egy ilyen maszkolási módszer segítségével, megmondjuk neki, hogy csak a kisbetűs 8 karakteres jelszavakat nézze, és akkor megadjuk egy maszkkal, hogy az első 8 karakter az legyen kisbetű. Vagy lehet úgy is, hogy mondjuk az első az nagybetű, a többi az kisbetű, és akkor a végén még 2-3 szám. Ezeket így meg lehet adni, és akkor ezzel nagyon gyorsan végig tud szaladni a hash-ket, és ezzel azért elég jó eredményeket lehet elérni az alacsonyan függő gyümölcsök tekintetében, tehát a low-hanging fruitokat le lehet vele aratni. Képzeljétek el, hogy Izraelben volt egy ilyen jól bevett szokás, hogy az emberek a telefonszámukat adták meg Wi-Fi jelszónak. Úgyhogy a maszkatak...
Ja, Istenem!
Igen, tehát a maszkolt támadás az alfanumerikusra, és igazából csak a numerikus karakterekre irányult az első körben. Az 5000-ből így 2200-at ki is nyitott egyből a technika.
Várjál, most jut eszembe, bocsáss meg, ne haragudj. Ez nem csak Izraelben van így, hanem volt a családban, vidéken internet, amit én szupportáltam, és kint volt a szupportos csávó a központtól, és ő ezt a technikát használta az ő saját wifiknek a beállításához, hogy az ő saját telefonszám, vonalas telefonszámukat, nem akit már. Egyébként a faluban mindenki ismer,
nem,
ott, de. És úgy nevezte el a wifi-jüket, amikor beállította nekik, hogy az utca, tehát az utcanév és a házszám, és a jelszó pedig az ő telefonszámuk volt hozzá. Úgyhogy Béluska ezt így megnézte, és így mondta, hogy ez nagy szakember volt.
Azt a mindenit. Úgyhogy
érdemes telefon... Magyarországnak vannak olyan területei, ahol érdemes telefonszámmal menni és crackelni a dolgot, mert van erre bevett szokás. Bocsáss meg, csak ezt akartam kérdezni.
Gyártói, vagy szolgáltatói.
Szolgáltatói oldalon bevett szokás.
Úristen.
Hát ez valami egészen csodálatos irányba kanyarodott. Ez a hír, nem számítottam rá, hogy ilyen gyöngyszemekbe lépünk még így a vége felé. Hát igen, tehát 2200-at kinyitottak ezzel, és aztán jött a szótáras támadás, a jól bevált, és mindenki szintén sokak által ismert RakYou jelszó adatbázissal eresztették meg a maradékot, ami további 900-at kinyitott. Tehát összesen igazából az 5000-nek a 70%-át ki tudták nyitni. Most ugye mit jelent ez, hogy ki tudták nyitni? Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve hozzáférnek a belső hálózathoz, és lehet mindenféle támadást a belső gépek ellen végezni, meg man in the middle-t lehet csinálni, tehát azért ez egy eléggé húzós dolog, hogy egy ilyen technológiailag és eléggé advanced-nak számító városban, mint Tel Aviv, ugye 5000-ből ugye 70%-ot ki tudtak így nyitni. Mi a lecke, amit így magunkkal viszünk ebből? Minél hosszabb a jelszó, annál jobb, és minél bonyolultabb a jelszó, még inkább annál jobb. Tehát a szótári szavakat megint csak hagyjuk ki belőle, a telefonszámunkat, meg aztán semmiképpen se, és lehetőleg tényleg ne legyen könnyen visszakereshető, és hosszú legyen a jelszó.
Igen, amikor megváltoztattam a családnak azon a részén, ahol ez volt a jelszó beállítás, a Wi-Fi-nek a jelszavát, akkor egy baromi hosszú jelszót változtattam, és tudod, az volt, mint a filmekben, hogy diktáltam a családnak a jelszót, hogy tudod, hogy mindenki fölcsatlakoztassa a telefonját, de minden, és akkor így ment, mondtam a jelszót, S, és akkor M, kisbetű, és akkor X, és akkor tudod, mert mindenki így várta a végét, hogy hol lesz a vége, de Béla csak mondta, és akkor 9-es, és akkor hashmark, mi az a hashmark, tudod, az a kerítés, jó, akkor kerítés, jó, dollár, kerítés. És akkor 4, és akkor így ment a jelszó, és akkor így tudod, néztek, hogy ez most komoly, és akkor a micike 2 az nem lett volna jó jelszó, és akkor mondtam nekik, hogy nem, az nem egy jó jelszó. A telefonszám meg semmiképpen, mondjuk azt belátták, hogy a telefonszám az nem annyira jó, tehát az ők is felismerték, hogy a telefonszám az utca névvel együtt, az így együtt, az úgy nem a legoptimálisabb.
Para.
Igen, az úgy a para, de igen, de ledosszoltam őket gyakorlatilag az új jelszóval. Ja.
Cserébe a családnak a fél eszköztára nem tud csatlakozni, mert elrontották a jelszót, és akkor innentől kezdve már ugye spóroltunk a neten meg mindenen, és akkor utána ugye hát mindannyiunknak a mindenfajta felmenőit szitták, mert egyébként nálunk hasonló fordult elő vidéken, de én egy idő után ezt elengedtem. És aztán voltak olyan okos családtagjaim, akik visszaírták arra a nagyon bonyolult jelszóra a cuccot, és én azt mondtam, hogy jó, akkor cső.
Nem, hát igazi hacker körökben ezt egyébként úgy csinálják, hogy kiraksz egy NFC csippet, vagy kiraksz egy QR kódot a családba, és akkor mindenki oda ment, és akkor leolvashatja a telefonja. Én egy ilyen izé vagyok, én egy ilyen parasz gyerek vagyok, úgyhogy én bediktáltam nekik.
Nem, te a szadista vagy.
Én a szadista.
Ennek a parassághoz semmi köze.
Igen, én a nevelő security is vagyok, ez a... Nálam így csináljuk. Na, jó van, kapcsoljunk rá, mert mindjárt vége. Válaszunk kedvenc híreket.
Hoztam egy érdekeset magammal, mert hogy képzeljétek el, hogy jubilálunk.
Hoppá!
Képzeljétek el, hogy idén 20 éves a Windows XP. És ez azért érdekes, mert hogy 2001. október 25-én adták ki a legendás operációs rendszert, és hát ugye most itt vagyunk tőle nem messze, tehát gyakorlatilag a 20 éves XP jubileumot ünnepeljük az adásba, ami azért érdekes, mert nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de gyakorlatilag az XP megjelenésével volt az a világegyetem, ami hasonló feelinget adott, mint a Windows 95. A Windows 95 elhozta azt, hogy tudtunk PC-n dolgozni. Azt az XP hozta azt, hogy az entisekkel együtt is tudtunk dolgozni, és hát azért mindenkinek fájt, hogy a céges környezetben lévő enti az mennyivel többet tudott, mint a Windows 95. A 98-ról ugye ne beszéljünk, mert ő köztes volt, viszont nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy tudtok-e róla, hogy egyébként volt Windows 99. Én voltam beta tester a Windows 99-nek, és nagyon érdekes a dolog, mert ilyen furcsa hibridje volt a 98-nak meg az XP-nek. És ugye az XP-ben már NT van, a background-ban NT is mag, de a 99 az még ilyen, tényleg ilyen hibrid változat volt, és nagyon érdekes dolgokat hozott magával, viszont gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy magát az XP-t megpróbálták egyébként kivezetni, és úgy tervezték, hogy egyébként amikor megjönnek a következő etap, akkor ugye a következő etap volt a Vista, ami nem volt túl sikeres, de hogy a 2000-es évtizednek a végére azért kivezetgetik, de aztán Nem került sor a papíros kivezetésre csak 2014-ben, aztán utána mégiscsak volt még jó pár epikus sérülékenység, úgyhogy az utolsó úgymond támogatási kör az 2019 tavaszán történt meg, de utána még egy hónappal, amikor ezt így kilőtték, akkor még mindig adtak ki végül egy javítást hozzá, és hát tetszik vagy nem nekünk, ez egy érdekes jubileum, ugyanis Windows XP-t a statisztikák szerint a netező kicsit több, mint 50%-a még mindig használ, ami még így is több milliós felhasználói kört jelent. Természetesen a támogatás hiánya miatt ugye az ő dolguk egyre nehezebb lesz. Ugye nem csak azért, mert nem frissül a szoftver, hanem már amik ezekre íródtak, ugye nem fognak működni. Tehát már nem lesznek olyan szoftverek, amiket fel tudunk rá telepíteni, de nézzük a jó oldalát. Nem hiszem, hogy valaha volt olyan operációs rendszer, akár Microsoft tollából, akár máshonnan, ami ekkora időt élt volna meg endpoint szinten.
Nem, ez mindenképpen lenyűgöző, és az a durva számomra egyébként, hogy én még emlékszem rá, bár még kimondottan fiatal voltam, de már saját gépem volt, már bőven volt saját gépem, és ugye már beszéltem a haverokkal, hogy hát kijött ez az XP, de hát olvastam, nem tudom, a PC Guruban, vagy nem tudom, hogy hol, hogy fú, nagyon sok gond van vele, a driverek, meg mert emlékezzünk, hogy kijött, és ugye egy rakás új dolog volt benne, meg nem tudom, és így nem lehetett még használni, meg fagytak a játékok, meg minden, úgyhogy voltam, mondtam nekik, hogy hát én még nem térek át az XP-re, mert én még tolatom a Windows 98 Second Edition-ömet, mert hogy az egyébként stabil, nekem stabil volt a Windows 98 Second Edition, már amennyire.
Ugye mondtam a 99-nek a bétáját, de egyébként például Millenniumot használtatok, én azt is toltam egy évig.
Igen, volt.
Én is toltam, de tényleg annyira rossz volt, hogy magától szétesett. Tehát a Millennium az tényleg nekem olyan volt, hogy magától esett szét. És ezzel visszaváltottam Windows 90. Erre egyértelműen emlékszem, hogy nekem is volt Millenniumom, de tényleg gyakorlatilag egy idő, tehát mit, hogy használtam egy-két hónapig, és így után nem bútolt. Tehát így egyszerűen, pedig nem csináltam vele sem olyan halálos dolgot, de meg tudta ezt csinálni, hogy egyszerűen nem bútott, és akkor telepítettem újra. Egyébként az XP-nek volt pont az a betegsége idézőjelesen, hogy azt így fél évente újra kellett telepíteni. Tehát ha jól akartál vele dolgozni, és hatékonyan, és nem akartad, hogy nagyon belassuljon, akkor konkrétan fél évente újra kellett húznom, és ez egy ilyen visszatérő, egy ilyen projekt volt, hogy akkor fél évente újra, és megmondom őszintén, pont a múltkor gondolkodtam rajta, hogy nem emlékszem, hogy az én jelenlegi gépemben a Windows 10-em mióta van rajta, de néha, amikor megnézem esetleg szoftvereket, hogy úristen, ez még mindig rajta van, akkor ez még mindig ugyanaz a telepítés, amit nem tudom, 1000 éve feltelepítettem rá, és mindig gondolkodok rajta, hogy újra kéne húzni, de aztán bebútolok mondjuk Ubuntu-ra, és akkor úgy vagyok vele, hogy kit érdekel az XP, mondjuk csak játszani megyek oda. De félelmetes, hogy az XP mennyi ideig volt velünk, és hogy mennyi ideig használta, és hogy relatíve későn szálltam át rá, akkor, amikor én feltelepítettem, akkor már mindenkinek XP-je volt.
Ez olyan furi egyébként, mert nálam az XP egyébként így nem volt problémás, és én még emlékszek rá egy ilyen Celeron 700-ason toltam, úgyhogy XP volt rajta, és a No One Lives Forever-t azt azon toltam végig. Az jó, ha hallgatók tudják, nekem ez volt a kedvenc játékom, és hát ez mekkora jó már ez a kémjátékoknak az ős
hangja. 60-as évekbeli csaj főszereplős kémiás játék 3D lövöldözős, nem?
Igen, de hogy a lopakodós játékoknak az ős anyja, és azért mondom, hogy ős anyja, mert hogy női karakter van a központban. És én imádtam. Én imádtam, tehát nekem így minden megvolt, és így mit tudom én, és hogy én az XP-s időkbe toltam, de hogy ott számomra elképzelhetetlen lett volna, hogy újra telepítem, és így elveszítem az állásaimat, meg mit tudom én, mert akkoriban azért még nem teljesen úgy működött ez. Tehát ez a...
Nem, ez fel a szíves cloudba.
Igen, de hogy próbálhattad a mágiát, és vagy vissza tudtad tölteni a mentést, vagy nem. Tehát mindent elkövettél azért, hogy ne kelljen az OS-t újra telepíteni, mert hogy így... tehát az kb. Esélytelen volt utána a játékot betölteni. Ennek voltak különböző driver függőségei. Mi volt? X-Vides? Vagy mi volt azért a DriveX-es? Nem tudom, mi voltak a kódek, amivel futottak a grafika. De hogy ilyen függőségei...
DirectX,
bocsánat, igen, köszönöm. Igen. Tehát DirectX-es függőségei, és ugye abban a pillanatban, hogy verzió, és a verzió után még nem tudom, milyen szám volt, eltérés volt, nem töltődött be a játék, és a mentése is kapa, tehát mindent vesztettél, tehát azért mondom, hogy azok az idők azért másak voltak, úgyhogy én mindent elkövettem, és nekem az XP milyen lehetetlen ideig ment úgy, hogy nem kellett újra telepíteni, mert mondjuk figyeltem is rá nagyon, hogy lehetőség szerint ne csináljak semmit olyat vele, ami így, hát hogy is mondjam, csak kárt tesz az egészségébe, de annak ellenére azért kimondottan külön kihívás volt. És persze toltunk más játékot is abban az időben, meg hát akkor már volt egyébként Linux szerver a lábamnál, de maga a játék az, ne viccelj, Szamba ment már akkor a lábamnál egy másik szerver, és azon volt a levelezés, meg minden. Tehát én még az ősötét időkben úgy kezdtem, hogy mi még puttyoltunk, meg mindenfajta okosságokat csináltunk, mi írceztünk meg ilyenek, tehát hogy így az még az igazi sötét. Sötét képmentes internet korszak volt, de imádtam.
Hát én sajnos még nagyon nagy csíra voltam, amiben. Nem, mint hogyha most kisebb csíra lennék. De nem, nekem akkor... Én azt tudod, mit csináltunk? Én pont mondtam az előbb a Millenniumot, ugye mert az volt, hogy nem bootolt be, és mindenféle DLL-eket hiányolt, és akkor mentem át a haveromhoz busszal, meg floppival, hogy hozzam azokat, felírtam papírra a DLL-eket, amikre szüksége van, internet nyilvánvalóan nem volt, úgyhogy buszra fel, DLL-et felvásol a floppira, hazahoz, beteszi a könyvtárba, és akkor tudod, mit csinál? Kérte a következő DLL-et, Béla mit csinál? Fogja a floppit, megy a busszal, volt, hogy egy nap alatt négyszer megjárt, fél órás buszút hozzátenném, oda, fél órás út vissza, és én nagyon utáltam a Millenniumot.
Tragikus.
Nem tudom, de nem mennyire emlékeztek rá, hogy volt egy vippadásunk a Bódi Antallal, aki ugye hasonlókat mesélt el, hogy Nyíregyháza meg Budapest között ja, az igen, a továbbítás, igen, hogy működött, és lőn. Tehát mi már ott tartunk, hogy mi már ilyen Godzillák vagyunk, vagy nem is tudom, dinoszaurusok ebben az internet szituációban, mert hogy tényleg. És hogy mennyi ilyen dolog volt, amiket tudod, hogy megszépít
az idő.
Történelemnek a homája, meg az idő homája, de ha belegondolsz abba a betárcsázós internetben, ami nem tudom én, ötször egyszer jött össze, vagy ötből egyszer jött össze, és hát akkor így, meg a Diablo 1-es időkben, amikor többen mentél volna partizni, és épp nem jött össze a kapcsolat, és ugye a távoli kapcsolat se jött össze, és így ment az egész a levesbe, tehát hogy így, ja igen, más idők voltak, de mindegy, respect Windows XP, nem szeretünk, főleg, ha megtalálunk a vállalati környezetbe, de ennek ellenére tényleg respekt, mert hogy...
Olyan, mint Batman, hogy... üldözzük!
És egyszer csak előbukkan a sötétből, és még dobál is pár fegyvert. Tehát...
Nem az a hős, akit megérdemlünk, de akire szükségük van, hogy menjenek a orvosi eszközök.
Hát ezt akartam mondani.
Nem, a legacy.
Úgy. Az ipari vezérlők is.
Nem csak az orvosi. Így, pontosan. Tehát nem csak az egészségügyben van ez még ott.
Igen, félelmetes. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy egyébként én most a Diablo 2-t tolom Switchen, úgyhogy kimondottan jó. Na mindegy, öregek vagyunk. Ti nem, de én igen. Én igen. Félelmetes. Nem, hogy az is félelmetes egyébként, hogyha belegondolsz, hogy most már ugyebár a Windows 7 is most már kimondottan régóta nem támogatott, és hogy most hamarosan kéne menni Windows 11-re, és hogy hamarosan a Windows 10-től is elbúcsúzunk.
Jaj, ezt ne is mondd, hallod, kiírta tegnap előtt az asztali gépem, hogy az öngépe alkalmas a Windows 11-re telepítés most, és nem kéri el óta, nem pont.
Igen, ez, én úgy voltam, mert egy ilyenre még nem készültem föl lelkileg.
Marára nem.
Nem az volt, hogy egy pár hete leakelődött véletlenül valahogy a beta változat, ezt nem kéne most még egy fél évig tesztelni, vagy valamit, ez a too soon, én meg nem akarok menni.
Jó, de tudod, fogja. Tényleg az összes váltásnál így vagyunk, és így nem erről van szó, csak még az itthoni gépen még csak, de tudod, hogy belegondoltam megint, hogy mit veszíthetek, és ijesztő volt, tehát, hogy nem akarom, léci, ne, és akkor megint ugye előjönnek mindenfajta szindrómáim, hogy nem.
Igen, félelmet. Lehet, hogy én az egész Windows 11 telepítéssel végigmentem a desktopomon. Hát ennek utána fogok valamikor nézni.
Nálam egyébként igen, tehát a Noteszem meg az asztali gépen is egyébként igen, tehát egyszer nem húztam újra, pedig a Noteszem az már nem mostani. De hogy most hazudhatnám azt, hogy mennyire stabil, de ezt mindannyian tudjuk, hogy nem, tekintettel arra, akik a hallgatók közül is végigkövették velem a BIOS-os problémát, meg a driveres problémát, meg a hol van hang, hol nincs hang adás közben, és egyszer csak elszáll az egész a balfenékre. Tehát, hogy ja, de ennek ellenére azt mondanám, hogy ja, egy ideje azért már fent van, és akkor sem kellett végül is újra húzni, csak így átgondolni a Dell-es BIOS drivereknek a upgrade-jét, de Azért nem tudom, na, érdekes, nem érzem magamat felkészült a 11-en, főleg a csempékre, tehát a legnagyobb fájó pont nekem a csempék, tehát megjönnek nekem ezek a csempe dolgok, én nem tudom sírni fogok itt előtte, és nem tudom használni a gépet, ezt most megmondom nektek, bevallom az adásba, nem akarok csempét.
Nem akarsz csempéket? Nem ez, tudod, ez a...
Csempésztem én már eleget, tudod, én már öreg motoros vagyok, én már nagyon sok csempét láttam, örültem, hogy megszabadultam tőlük, nem akarom.
Ott volt a Windows 8-ban a sok rohadt csempe. Ja, Istenem. Igen, mire idősebb családtagjaimnak is elmagyaráztam, hogy a Windows, amikor a Windows 8-as idők voltak, hogy ez itt a csempék, meg nem tudom, meg hogy igen, a start menü is átalakult, az már nem ott van, mint az XP. Oh.
És utána kezdheted előre, mert a 10-nél meg visszajött a régi iskola. Tehát,
igen.
Hogy...
Ja, Istenem. Akarunk még valamiről beszélni, hogy maradjon ez a fájdalom így a végén.
Maradjon, nem? Tehát, ja, várj nekem. Még létszi, hagyj hozzak még egy informatikai történelmi eseményt magammal.
Na.
Hát az a helyzet, hogy hoztam még egy ilyen historikus sztorit magammal, mert hogy mostanában lett 50 éves az FTP is. És az most ez ilyen...
Szegény öreg FTP.
Igen, ez ilyen megemlékezős műsor. Gyakorlatilag 1971. április 16-án, amikor a Rolling Stones egyébként a Brown Sugar-t is ki publikálta, akkor született meg az FTP. Na most a Rolling Stones azért nem egy fiatal brigád. Ezt most így, ja. És hát ugye eltelt azóta egy kis idő, és hát az FTP-t használtuk mindenhol. És gyakorlatilag volt belőle FTPS is, mint Secure, meg aztán volt mindenfajta okos megoldás, és lehetett összekötni Dropbox-szal, toltuk Total Commander-en, mi mindenhol is toltuk, de tényleg, tehát az FTP az az életünknek a része, és a miénknek, akik ilyen öreg dinoszauruszok vagyunk, aztán végképp, de hát still itt van. És Frankon még nagyon mindig közöttünk van.
Itt van,
és a tetejében, és most figyelj, megint, igen, és most megint rákötök még egy kicsit, vannak olyan legacy rendszerek, amik a távoli fájküldés kapcsán, hogyha esetleg ilyen föld részek közötti adattovábbításról van szó, akkor még, hát nem az FTP-t, de a Secure változatát még mindig használják, és még mindig ez a termék, hogy egyébként van mögötte két hardware, de ők ezt biztosítják, és titkosítva. Amen. Szóval mi a véleményetek erről?
Hát egyébként...
Nincs a mesélj róla.
Mesélek róla, mert figyelj, képzeljétek el, figyelj, hogy én az FTP-t először úgy használtam, hogy az FTP mail szolgáltatást. És ez egy olyan dolog, amiről kevesen tudnak megint csak, mert egy elképesztően réteg dolog volt. Lehetett olyat csinálni, voltak ilyen gateway-ek, hogy elküldtél egy e-mailt egy FTP linkkel, benne volt, hogy honnan FTP-zne le, melyik szerverről milyen fájlt, és visszaküldte neked a fájlt attachmentben. Ez, de hát érted, ez így működött. És akkor nem neked kellett azt letölteni, mert olyan gyenge volt a sávszélességet, hanem az úgy lejött. Vagy feldarabolva különböző e-mailek attachmentjében lejöttek a fájlok. Úgyhogy én ezt így használtam az FTP mailt, és persze FTP-ztem is sokat, viszont ami nekem mindig idegen volt, mivel én általában ugye parancsorból FTP-ztem, az volt, hogy a böngészőbe beírtuk azt oda URL-be, hogy ftp2.per, és akkor az anonymous FTP dolog, ami egyébként amit elkezdték kivonni a böngészőkből, ha jól tudom.
Ezt csak hozzáteszem, hogy az anonymous FTP-t egyébként 1994-ben tették lehetővé, 71-es az FTP, tehát hogy csak így összehasonlításképpen.
Hát
Ez egy nagyon fontos információ. Nem, de historikusan egyébként hihetetlen lekövetni az FTP-nek az egyetfejlődését protokoll szinten, és hogy egyébként például a TCP per IP-s családhoz is csak 80-ban csatlakozott, bár 71 óta már létezett. Tehát, hogy nem fogunk most ebbe a mélységekbe belemenni, de az Anonymous FTP az egy olyan function, amit szerintem azért közülünk nagyon sokan használtak a különböző kommenderek kapcsán, és nagyon jól használtuk. Ugye, amikor bejött a Secure változata, akkor meg azt is. Tehát, hogy azért nagyon fontos ez, és amikor ugye Windows-os környezetbe ugráltunk, akkor meg nagyon fontos volt, amit most Ninja is említett, ez a browser alapú megközelítés, vagy ugye intézőből történő megközelítés. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy nem csinált még mentést így Windows szerverről, az hazudik. Bocs, Ninja.
Vagy igen. Nem használt ilyen szervereket. Nem, félelmetes. Ugyebár, hát vagy így van, vagy nem így van, de elképzelhető, hogy én is, és talán Ninja is most ilyen félig meddig ipari környezetben is dolgozunk, vagy nem is, meg néha igenis, meg nem is. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az ember, hogyha egy ráközelít az ember egy ilyen nagy nemzetközi hálózatra, egy ilyen ipari nemzetközi hálózatra, akkor így azt látod, hogy gyakorlatilag egy ilyen FTP világstráda van
tanya.
Ott.
Egy FTP tanya.
Digitális stráda, nem
tanya, egy mint hogyha Hongkongra közelítenénk rá körülbelül, és az utak, a Hongkongnak az útjai, azok FTP kapcsolatok. Tehát mindenhol.
Igen. Én az FTP-tanyát úgy értettem, hogy mint a tudod, ezek a drogtanyák, meg a izék, tehát ez a ilyen eldugott FTP szerverek vannak mindenhol.
A legacy-ból.
Bokorban. Nem csak a legacy-ból.
A mafia, a legacy-ja. De a legtöbb esetben azért azok használják. Tudod, ez a, ide exportálsz egy Excel-t, akkor az Excel-t utána FTP-n átrakod, nem tudom én hova, a másik beolvassa. Valljuk már meg, tehát legyünk őszinték, legyen tükrünk. Tehát csak ez
nem,
van.
Ez van. Nem, hát egyébként, de ipari környezetben cégek adatok egymás való közös kicserélésére, mindenféle tervrajzoknak a küldésére cégek egymás között, nem a modernebbek Dropboxot használnak, meg hasonló ilyen dolgokat, de nagyon-nagyon sok.
De oda is FTP-znek.
És oda, egyébként pontban kaptam egy FTP linket, és megnyitottam, és egy weblap nyílt meg belőle.
Yes,
tudod, egy FTP link volt frankon, hogy megkérdezték, hogy ez így frankon, tehát rámerhetnek-e kattintani, és akkor én vagyok az, aki rákattint ezekre a dolgokat, tudod, ez a test dummy, és én így rákattintotta, és megnyílt egy oldal, ahol tényleg egy ilyen FTP website volt, de maga a protokoll az valami FTP-vel indult, és ez csak kinyílt előttem egy weblap, mondom, hogy ez gyakorlatilag a FTP-re rátettek egy webszolgáltatást, de alatta valahol FTP van, zseniális mondom. Na mindegy, szóval tehát ipari környezetben, nemzetközi viszonylatban ezerrel tolatják az FTP-t. Tehát tényleg világhálózatokon.
Most nincs a browsernél tartottunk meg, a browser alapú FTP-nél visszaadjuk a szót, csak mindenki tele van élményekkel, ne Hari.
Hogy ne, hát egyébként is, de tényleg úgy tűnik, hogy ez tartja össze a világot, legalábbis az ipari világot, ugye ez a ragasztó benne. Na de elkezdik kivonni belőlem, tehát a modern böngészőkben egyre kevésbé van benne már az, hogy te beírhatod a URL-be azt, hogy FTP2.per, mert előbb-utóbb nem fogják érteni, és pont hallottam a hírekben, a szanszos hírekben azt valamelyik nap, hogy bizonyos browserekből már ki is vették ezt, tehát a legújabb verziós, nem is tudom melyek voltak azok talán, ők már hiába írod be, hogy FTP2, és mondtam, nem fognak tudni, mit kezdeni azzal.
Ez pont mi zavarta őket? Ez pont egy olyan dolog lett volna, hogy why not, tudod? Oké, hogy SMB browser mondjuk ne legyen benne, de legalább az FTP-t meg lehessen vele nyitni, tehát ezért ez nem annyira egzotikus. De nem, én egyébként azon gondolkodtam, én, hogyha választhatnék, akkor FTP szeretnék lenni, mert valószínűleg örökké élnék, tehát. És egészségesen. Mert szerintem nincs semmi baj ilyen szempontból az FTP-nek, tehát él és virul.
Leszámítva a titkosítatlanságát.
A titkosítást, igen, de hát tudsz, lehet hozzá egy titkosítást is venni, és akkor lenne titkosítás. Az olyan, mint hogyha tudod, vesz magának egy kabátot az FTP, és akkor nem fagy meg, meg ilyenek.
Meg egyébként csak kell mindent titkosítani egyébként, tehát hogy így.
Igen, ez is egy ilyen elgondolás, hogy ez is elképzelhető, hogy van az adat, amit mondjuk nem kell titkosítani. Tehát a cicás
kevés,
képes,
de attól még van.
Kevés, de biztos csúran cseppen dolog, tehát például az illegális, a letöltött filmeket, meg stb. Azokat nem feltétlenül kell. Hát azért látunk mi már ezért FTP szervert, tehát oda például nem eszenciális szerintem az S bele.
De én nem is értem, mi az a Varez FTP szerver, fogalmas, és miről beszélsz.
Életed a fogonyúba üzemeltettél Varez szerver a lábad mellett. Látom már a szemedet a csillog. Na, egyébként ma már nem illik ezt a dolgot. Azért ma már kulturáltabbak vagyunk ilyen szempontból. Ma már eltartott kis ujjal internetezünk.
API-ezünk, ja.
Azaz. Na, hát... Mit szóltok hozzá, hogyha mára bezárjuk az öregek klubját?
A bazárt! A dinoszauruszok klubját! Ez lesz a nördlingen féle dinoszauruszok klubja. Ez kell, hogy legyen az adás címe, majd beírom Antennának, hogy a nördlingen féle dinoszauruszok klubja.
Igen, nem ez lesz a címe, akkor megizéljük, megvétózzuk a dolgot. Nem kell aggódni, mert
megizélni te izéhet, de megizélheted, jó? Illetve szigorúan eltávolodni.
Ne legyen rossz. Nem, a jó hír az, hogy a végesetben úgyis én publikálom ki, úgyhogy átírhatom bármikor. Úgyhogy garantáltan ez lesz a cím.
Na. Nem csak bizonyos platformokra publikálod?
Nem, mindenhova publikálod. Nem, Nyilván Antenna publikálja azokat is, de nekem oda is van hozzáférés. Egyébként neked is van szerintem, de lényegtelen.
és most szembesülök vele, hogy akár mindenható is lehetnék, de nem teszem, mert van erkölcsöm.
Hát igen, nekem viszont nincs, úgyhogy bízd rám. Na jól van, akkor mindenkinek kellemes és erkölcsös hétvégét kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, kedves hoztársaim, köszönöm a kedves hallgatóknak, illetve community tagoknak, hogy itt ők is itt voltak velünk, reméljük, hogy kibírtátok ezt a tegnapi egy órás logbookot, meg a mai másfél órás sima adást. Antennának köszönjük, hogy megvágta, ez egy nagy feladat volt, köszönjük szépen, de legalább sima, tehát nem több helyről kellett összehozni.
Köszönöm a férjemnek és a újdonsült cicámnak, hogy a 6:30-tól este 9-ig terjedő időszakot végül is csak úgy, hogy az ajtóba itt nyávog, de azért kibírták.
Mármint a férjed?
Ja, igen, a férjem nyávog, egyértelmű. Nem is értem, hogy mit nem értesz.
Mindent értek. Na jó van, szervusztok, pusszantalak mindenkit, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!